Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünket a 98. Zsoltárunk 4 versének éneklésével kezdjük. A 98. Zsoltárunk 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: énekeljetek új éneket. Maradva, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 12. úrnapjához tartozó kérdéseit és feleleteit, amelyek az apostoli hitvallás magyarázatai, és azon belül is az apostoli hitvallás második tételéhez kapcsolódnak, amelyet a Fiú Istenről, azaz Jézus Krisztusról vallunk. Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek. Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente, ami legfőbb prófétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát, ami váltságunk felől tökéletesen kijelentette. Továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közben jár érettünk. És örökké való királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálóáldozatként nekiadjam, s a bűn és ördög ellen egész életemben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ővel együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam. Kedves testvéreim, gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki végtelen kegyelmeddel jössz hozzánk újból és újból, hogy megszabadíts bennünket a világ hiába valóságaitól, hogy megszabadíts bennünket bűn elkerülhetetlen következményétől, a kárhozattól. Köszönjük, hogy ezzel a drága és szent evangéliummal, üzenettel jössz ezen a mai délelőttön is hozzánk, mindabban, ami ezen az Isten tiszteleten történik. Engedd meg nekünk, hogy szemünk megnyíljon a te jóságodra, amelyet most is kész vagy felénk megnyilvánítani, hogy megnyíljon a mi szívünk a te szereteted előtt, hogy a te szereteted birtokba vehessen bennünket, formálhassa a mi életünket, gondolkozásunkat és cselekedeteinket. Dicsőítünk téged az igéért, amelyen keresztül újból és újból jössz és szólsz, szent lelkedért, aki által jelen vagy és megerősíted az elhangzó szavakat, és a sajátodévá teszed. Dicsőítünk téged a sákramentumokért, amelyekkel erősíted a mi hitünket, és elveszed a mi kételjeinket. Urunk, tekints most úgy reánk, mint akiknek szükségünk van, mindarra, ami te nálad van. Légy kegyelemmel és irgalommal hozzánk, hogy mi elfogadhassuk tőled azt, amit te hozol és adsz nekünk. Amen. Kedves testvéreim, keresztelési szertartásra készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén.
Nem éltem még a föld színén, te hirtem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. fejezetéből olvasom az Úr Jézus Krisztus szavait, aki mennybe menetele előtt eképpen szólott az övéihez: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igeverset olvasok a 127. Zsoltárból, a 127. Zsoltár 3. verséből. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntjük Szirmai Pétert és feleségét, Andreát a gyülekezetünkbe, akik elhozták kislányaikat, Juditot és Nórát, hogy ezen a mai Isten tiszteleten a Szent Keresztség sákramentumában részesüljenek. A két gyermek azért hasonlít annyira egymásra, mert ikrek, bár ettől még nem feltétlen kellene, hogy hasonlítsanak egymásra, de általában ritkán van ilyen alkalom a gyülekezetünkben, amikor ikreket keresztelhetünk, és ezért is hozom közétek a Zsoltár bizonyság tételét, amely úgy szólal meg több ezer esztendővel ezelőtt, hogy a gyermeket Isten ajándékának láttatja. Bizony az Úr ajándéka a gyermek. Azt gondolom mindannyiunknak, akár házasságban élünk, akár előtte vagyunk, akár van gyermekünk, akár nincs, tudnunk kell azt, hogy a Biblia szerint a gyermek ajándék, Isten ajándéka. Sokszor felejtkezünk el erről, jobbára csak akkor döbbenünk rá arra, hogy mennyire ott van ebben az egész ügyben Isten, amikor a megszokott dolgok nem működnek. Amikor emberek összeházasodnak, eldöntik, hogy na most már szeretnének gyermeket is, és a gyermek nem akar valahogy megfogadni. Na ott kezd el a legtöbb ember azon gondolkozni, hogy hogy is van ez. Hogy is van ez pontosan, hogy mitől is lesz egy gyermek, és hogyan is fogan ő pontosan. Azt mondja nekünk a Zsoltáros, hogy bizony Isten keze benne van a dolgokban. Isten keze benne van a dolgokban méghozzá olyan módon, hogy ő ajándékul adja nekünk gyermekeinket. Kedves testvéreim, mindannyiunknak tudnunk kell azt, hogy Isten ajándéka a gyermek. Nem a mi produktumunk, nem a szerelmünk gyümölcse, hanem az Isten ajándéka. És ez azt jelenti számunkra, hogy Isten különös szeretete az, hogyha gyermeket kaphatunk és kaphattunk tőle. Isten különös szeretete. Ez nem azt jelenti, hogy másokat nem szeret, hanem azt jelenti, hogy bennünket úgy szeret az Isten, akiknek gyermeket adott, hogy gyermeket ad. Nehogy azt gondolja valaki, akinek nem adatott gyermek a házasságban, hogy őt nem szereti az Isten. Testvérek, őt máshogy szereti az Isten, ami nem kisebb és nem csekélyebb, mint az a szeretet, amikor valaki gyermeket kap Istentől. Az a lényeg ebben az egészben, hogy akinek van gyermeke, azt értse meg, hogy ez nem csak én kellettem, és nem csak a feleségem kellett. És akinek nincs gyermeke, az nem magába keresi a hibát. Mert nagyon sokszor magunkat kezdjük okolni. Biztos én vagyok az oka annak, hogy nincsen gyermekem. Testvérek, a gyermek ajándék, azt mondja a Szentírás. Isten nélkül még erre sem vagyunk képesek, hogy utódokat támasszunk. Az ő ajándéka a gyermek, és különös ajándék a gyermek. Azért különös ajándék, mert végig kísér bennünket egy életen keresztül ez az ajándék. Sokféle ajándékot kapunk az életünk folyamán, amelyek elromlanak, aztán először csak a polcra kerülnek, aztán a padlásra, végül a lomtalanításba végzik. A gyermek nem ilyen ajándéka Istennek, a gyermek az ott van az ember életében, az kísér bennünket, az velünk együtt fejlődik, növekszik, meg öregszik. Az ugyanolyan lény, mint amilyenek mi vagyunk, ugyanazokkal a terhekkel, sőt, az maga terheivel számunkra is egy idő után teherré fog válni, és teherré válik. Nagyon nagy kérdés, hogy az ember hogyan tekint a gyermekére. Mondhatnám azt, de hazugság volna, hogy titeket most duplán szeret az Isten, kedves Péter és Andrea, mert hogy ti kettőt kaptatok, de inkább úgy mondom, hogy amíg mások egymás után kapnak kettőt, addig ti egyszerre kaptátok meg ezt a két apróságot. És ez azt is jelenti, hogy ezzel a dupla ajándékkal persze dupla terhet is kaptatok. És szeretnénk erre is emlékeztetni benneteket, hogy nincsen két egyforma ajándék Istentől, két egyforma gyermek sincs, még akkor sem, hogyha egy időben és egyszerre születnek, még akkor sem egyformák. Isten nem kezeli őket egyként, mint ahogy ti sem kezelitek őket egyként, ugyanakként, mert külön nevet kapnak, külön személyiségük van, valószínű egy idő után külön életük is lesz, így Isten előtt is két külön személy ők. Nem fog minden egyszerre végbe menni az életükbe, még akkor sem most nagyon hasonlítanak egymásra, de biztosak lehettek abban, hogy Isten ugyanazzal a szeretettel szereti mind a kettőt. Nem felezi Isten a szeretetet, hogy az egyiknek most akkor csak a felét adom a másiknak, meg a másik felét, hanem mivel ő ajándékozta nektek, mind a kettőt teljes szeretetéből adta nektek, és mindkettőjüket ugyanazzal a mély szeretettel szereti az Isten. Úgy folytatja a Zsoltáros, hogy az anya mély gyümölcse jutalom. Ma még könnyű így tekinteni ezekre a gyermekekre. Ezt mindannyian átéltük, hogy amikor kicsik a gyermekeink, akkor könnyen tekintünk rájuk úgy, hogy micsoda jutalom, nincs nála szebb, nincs nála aranyosabb, nincs nála jobb. Még akkor is, ha most egy kicsit esetleg feszélyez benneteket az, hogy ők itten mozognak jobbra-balra, még akkor is az ember így tekint a gyermekére, de aztán, ahogy a gyermek növekszik, az ember kicsit kezdi ezt a dolgot árnyaltabban látni. És amikor megjönnek az első kanyarok a gyermekeink életében, amiket mi nem szeretnénk, akkor már egy kicsit nehezebb rájuk úgy tekinteni, hogy ez jutalom a mi számunkra. Mégis szeretném, ha ez az ige végig kísérné a ti életeteket, és hozzájuk való viszonyotokat. Ha mindig emlékeznétek arra, az ő nevelésük közepette, hogy Isten ajándékaiként lehetnek a tieitek. Isten így látta jónak, és Isten alkalmassá is fog tenni benneteket, hogy ez az ajándék a bölcsön, bánjatok. És tekintsetek rájuk mindig úgy, mint jutalomra. Mint különleges jutalomra Istentől. Nem lesz mindig könnyű, azonban akik az Úrban bíznak, azt mondja a Szentírás, azoknak ereje megújul. Azoknak ereje megújul napról napra. Kedves testvéreink, kívánjuk nektek, hogy Isten adjon erőt nem csak a fizikai neveléshez, formáláshoz, hanem sokkal inkább a lelki neveléshez is. Adjon nektek világosságot, hogy ezek a gyermekek megérthessék majd tőletek a családi körben az Isten szeretetét, hogy tapasztalhassák Isten hozzájuk való jóságát rajtatok keresztül, akik úgy tekinteketek rájuk, mint akik jutalomként érkeztek oda a ti életetekbe. Legyen ebben Isten nektek segítségül, és szeressétek az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, teljes lelketekből. Kedves testvéreim, mivel azzal a szándékkal vagytok itt, hogy gyermekeiteket a mai napon megkereszteljük, ezért két kérdést teszek még fel, amelyre válaszoljatok itt a gyülekezet színe előtt hallható szóval és igaz lelkiismerettel. Megkérem a gyülekezetet is és benneteket is, hogy álljunk föl a helyünkről. Kedves testvéreim, kérdezem először, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék. Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok-e gyermekeket nevelni és neveltetni, hogy amikor majd felnőnek a konfirmáció alkalmával, ők maguk önként tegyenek hitvallást egy gyülekezet színe előtt, Krisztusba vetett reménységükről és bizalmukról. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kedves testvéreim, valljuk meg most közösen a mi hitünket, üdvösséges hitünket, mely felől reménységünk van, hogy ezek a gyermekek is megkapják. Valljuk meg hitünket úgy, ahogyan az apostoli hitvallásban megvallották hitvalló őseink évszázadok és ezredek óta. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk eképpen. Köszönjük te neked, drága mennyei édesatyánk, azt a kegyelmet, szeretetet, amelyet Péter és Andrea házassága felett gyakoroltál. Köszönjük neked velük együtt ezeket a gyermekeket. Hisszük, hogy a te szeretetednek, elkötelezettségednek a jele, az ő életük és kisin lényük. Hadd kérjünk téged arra, hogy taníts meg mindannyiunkat, akik körülöttük vagyunk, úgy élni előttük, hogy megérthessék és megláthassák, megtapasztalhassák azt a jóságot, amelyet gyakoroltál ő feléjük is és ő érettük is, még fogantatásuk előtt. Segíts meg a szülőket és keresztszülőket, hadd váljon élet programjukká, ezeket a gyermekeket hozzád vezetni. Megismertetni velük a te személyedet, aki ő érettük is küldötted, a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy te tudsz erre nekünk világosságot, erőt adni és kitartást. Kérjünk segíts, hogy mindig, ha tudjunk úgy tekinteni, reáljuk, mint akik jutalmak tőled. Még akkor is, hogyha az élet nehezebb dolgai között kell majd mellettük állni, kérünk, te adj nekünk bölcsességet, türelmet és világosságot az ő nevelésükhöz, hozzád vezetésükhöz. Óvd és védd meg őket, és adjad, hogy boldog emberek lehessenek veled. Amen. Ő lesz a Judit. Judit, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Nóra, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben, legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen. Isten hozott benneteket. Szabad helyet foglalni. Kedves testvéreim, elfoglalva helyünket, imádkozzunk és emeljük az Úrhoz a mi szívünket a 431. dicséretünk éneklésével. A 431. dicséretünket énekeljük. Úristen, kérünk tégedet!
Isten, kérünk tégedet, keresztül. megszülette, és most meg minket, és misztíts meg kegyesen. A Krisztusnak kövérével nagy bűneinket töröd el, szent lelked erejében. Amit e szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mindvégig len, minden mi gyermekinkkel.
Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetének 27. versétől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról, le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz: ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíratt, Pál mindnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt: ma 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmenekülésünket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, minnyájuk szeme láttára megtörte, és enni kezdett. Erre minnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvíratt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrú tartóköteleteit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Amikor azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra belefúródva ott maradt. Mozdulatlanul, a hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a száraz földre. Kedves testvéreim, talán bárki azt gondolhatja, hogy egy ilyen leírás nem alkalmas arra, hogy ez alapján igét hirdessünk, maximum csak viharban hánykolódó hajósoknak esetleg valahol, a Balatonon, a Velencei tavon, vagy éppen az Adrián. Mégis azt kell lássuk, és szeretném, ha mindnyájan azt látnánk ebben a történetben is, hogy bele passzol ez abba a sorba, abba a sorozatba, amelyről szólunk és beszélünk az elmúlt vasárnapokon, méghozzá a misszióról a sorába. A misszióról beszélünk, amely azt mondtuk nem más, mint emberek megnyerése Krisztusnak. Arra gondolhatunk, hogy ennek helye van templomban, utcán, esetleg valami olyan közegben, ahol emberek találkoznak, de nincs talán éppen helye egy tengeri viharban és hánykolódásban. Mégis azt láttatja velünk ez a történet, hogy a missziónak mindig mindenhol van helye, a misszióra mindig mindenhol van lehetőség, és ezt éppen Pál apostolnak az élet példája adja most is elénk. Még viharban is, életveszélyben is tudhatja az ember azt, hogy az igével, az Úr megvallásával előállhatok, és talán embereket magam körül megmenthetek. Igazán ez a történet, amelyet felolvastam, a 27. fejezet első versétől kezdődik, amikor is úgy döntöttek, hogy Pált elviszik Rómába. És ezt a rómaiak a maguk elgondolása szerint nem szárazföldön akarták megtenni, hanem hajóval. Elindult ez a hajó, de nem volt igazán már alkalmas az idő arra, hogy a tél beállta előtt Rómáig elérjenek. És amikor elérkeztek Kréta szigetéhez, ez még az út első felében volt, akkor Pál azt tanácsolta, miután kikötöttek egy kikötőbe, hogy innen ne menjenek tovább, hanem teleljenek itt meg, és majd ha elmúlt a tél, elmúltak a viharok, akkor majd haladjanak tovább Róma felé. Hát a régi időkben az utazás így ment, akár egy évszakot is el lehetett tölteni valahol, és én azt gondolom, hogy a hajósoknak nem volt nagyon ínyére az, hogy azon a helyen teleljenek, ahol ezt Pál apostol tanácsolta nekik. Egyébként Pál apostol ezen a hajón, ahogy olvassuk, 276 ember közül csak egy volt, és azokon belül is ráadásul egy fogoly. Tehát bárki mondhatta azt, hogy hát mitről beszélsz te egy zsidó tanító ember vagy, te nem feltétlen értesz a hajózás dolgaihoz, te ne adjál nekünk tanácsokat arra nézve, hogy mi mikor, hova, merre hajózunk, egyébként is bilincsekbe vagy, és aki bilincsbe van, az nyilván bűnöket követette, úgyhogy az csak hallgasson, az ne okoskodjon. Feltehetőleg ilyen forma beszélgetések voltak, mert úgy döntött a hajós kapitány, hogy Krétának a másik oldalára megpróbál áthajózni, csak a szigetnek egy másik kikötőjébe, amely valamiért biztos, hogy szimpatikusabb volt neki, a nyugati oldalon levő kikötő, hogy majd ott valahogy átvészelik a telet. Igen ám, de nem számoltak azzal, hogy Pál nem a levegőbe beszél, Isten adta ezt kijelentésben neki, és amikor Kréta szigetét délről hajózták körül, akkor azt olvassuk itt, hogy egy szélvihar csapott le a tengerre, és ez a hajót kisodorta a szigetről déli-délnyugati irányba, a nyílt vizekre, ahonnan ugye ezekkel a vitorlás hajókkal esélyük sem volt visszajutni a szárazföld közelébe. Gyakorlatilag elég gyorsan belátták a tehetetlenségüket, olyan erős volt a vihar, hogy azt olvassuk, hogy hagyták, hogy vigye a hajót arra, amerre akarja. nem tudtak ellenállni, és nem tudták tovább irányítani már az eseményeket. Vitték őket a szelek, a 276 embert, a rakományt, és egy idő után belátták azt, hogy a dolog egyre kilátástalanabb, megszabadultak a rakomány nagy részétől, és mindenki sejtette, úgy olvassuk, hogy 14 nap telt el, hogy itt emberileg elég kevés az esély arra, hogy ők valahogy valamilyen módon megszabaduljanak. Nagyon érdekes az, hogy megint Pál apostol az, aki előáll. Biztosan nem csak neki voltak ötletei ebben az időszakban, ott azon a hánykolódó hajón, de ő előáll, és azt mondja, ezt a bizonyságot teszi, így olvasuk a 24. versben, hogy Isten azt mondta neki, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Előáll egy fogoly, akinek bilincsek vannak a kezén, és azt mondja, hogy az én Istenem, akiben én hiszek, azt mondta nekem, hogy nekem Rómába kell mennem, sőt, nem is csak azt, hanem, hogy én Rómába fogok menni, el fogok jutni Rómába, és azt mondja Pál, az én Istenem nekem ajándékozott benneteket. Nekem ajándékozott benneteket. Olyan hihetetlen ez. Az egész megnyilvánulás, képzeljünk el egy nagy szélben, tengeren hányódó hajót, amelyen előáll egy fogoly, és azt mondja, én tudom, hogy nekem Rómába kell érnem, és azt is tudom, hogy ti is meg fogtok menekülni. Nem azzal áll elő, hogy kitalált valami viharűző jó módszert, nem azzal áll elő, hogy megtalálta módját annak, hogy hogy lehet ezt a hajót mégis arra bírni, hogy oda menjen, ahova mi szeretnénk, hogy menjen, hanem azt mondja, hogy Isten, akit én szolgálok, az az Isten nekem adott benneteket, és az az Isten úgy döntött, hogy én Rómába fogok menni. Lehet, hogy hamarabb hittek volna az apostolnak, ha azzal állt volna elő, hogy a hajót így, meg úgy, meg amúgy kell forgatni, és majd akkor jó lesz. Ez, amit Pál ott elmondott, ez ott abban a pillanatban badarságnak tűnhetett, nagyképűségnek tűnhetett egy kétségbe esett ember valamilyen megnyilvánulásának. Az Isten azt mondja nekem, hogy én Rómába kell, hogy érjek, és ti is velem együtt oda fogtok érni. Megint csak nem nagyon figyelnek az apostolra, csak amikor újra, megint és még mélyebben jutnak el a reménytelenségbe, akkor kezdenek oda figyelni arra, amit az apostol tesz. Mert egyszer csak az apostol előáll, és miután visszatartóztatta a hajósokat, akik le akartak lépni, mert úgy sejtették, hogy nem messze van már ide a szárazföld, mérték a víznek a mélységét, és hogy csökkent ez a mélység, úgy gondolták, hogy valahol itt a közelben lenne egy kis szárazföld, na elvisszük a mentőcsónakot a hajóval, meg legyen, ami lesz, meg a rómaiakkal, meg a foglyokkal, ez bennünket nem érdekel. Szóval miután Pál őket visszatartja, mert azt mondja, hogy az Isten titeket, mindannyiótokat nekem adott, ha ezek elmennek, akkor ti sem menekültök meg. Ezek után az apostol előáll és elkezd enni. Elkezd enni. Olyan megdöbbentő ez, ahogy Pál apostol megtöri a kenyeret, hogy mennyire súlyos volt a helyzet, azt mutatja az ő bizonyságtétele, hiszen azt mondja, hogy ti sem ettetek már. 14 napja nem esztek. Nem esztek. Nem azért, mert nem volt ott tennivaló, hanem azért, mert van olyan súlyos helyzet az ember életében, amikor még az evésről is elfelejtkezik. Vagy amikor úgy szoktuk mondani, hogy még a falat sem megy le a torkomon. Testvérek, ez nem sétahajózás volt ott az Adrián. Ez egy olyan mértékű életveszély volt, hogy az emberek még arról is elfelejtkeztek, és még enni sem jutott kedvük se, hogy valamit magukhoz vegyenek. És akkor előáll Pál apostol, ma olyan reménytelenek, már 14 napja ott hánykolódnak, sodródnak, és azt mondják, hogy egyetek. Hát nem mindegy, hogy hal meg az ember. Gondolták a többiek. Nem mindegy, hogy hogy halunk meg, Pál. Most mi együnk, minek együnk? Attól még a hajó ügye nem fog megoldódni. Attól mi még elveszhetünk egy pillanat alatt teli hasra is. Pál apostol azon azt olvasuk, hogy megáldja a kenyeret, és elkezd enni. Ez az ember ott teljes békességben van. Miközben mindenki ideges, miközben mindenki azon morfondírozik, hogy hogyan tudja az életét megmenteni, ez az ember egyszer csak leül, és elkezd enni. És azt olvassuk, hogy vele esznek aztán a többiek is. Vele esznek a többiek is. És miután erőre kapnak az evés után, azt olvassuk, hogy hajnaltájban észreveszik a szárazföldet. Tudjuk aztán, mert leírja a Szentíró, hogy ez Málta szigete volt, egy picinyke kis sziget, és úgy döntenek, hogy ha tudják, akkor valahogy neki futtatják a hajót annak a lapos partnak, amit ott észrevettek. Persze a hajó hamarabb megfeneklik, mint ahogy a part közelébe érnének, és aztán a víz elkezdi szaggatni a hajót, és nincs más hátra, mint hogy menekülni kell. Hát valahogy a part felé menekülni kell. És akkor jönnek a katonák, akik azt mondják, hogy hát foglyokat leöljük. Hát foglyokat leöljük. Hát nem minden fogoly volt ott halálra ítélt azon a hajón, de ezek a római katonák gyorsan elintézték volna ezt az ügyet. Maga Pál apostol sem volt halálra ítélt, ne felejtsük el. Pál apostol ügyében nem tudtak döntést hozni. Ő a császárhoz fellebbezett. Ha megölték volna, igazságtalanul cselekesznek vele. Csak azért, mert fogoly. És azt olvassuk, hogy a hajós kapitány ezt megtiltja, és aztán bekövetkezik az, amiről Pál beszélt, hogy beugranak a vízbe, és ki úszva, ki pedig ilyen-olyan fadarabokba kapaszkodva kijut a szigetre. És ha olvassuk tovább ezt a fejezetet, akkor tudjuk, hogy mind a 276-an, úgy, ahogyan Isten megígérte az apostolnak, ott vannak Málta szigetén. Egyetlen egy ember sem veszett oda ebben a viharban és ebben a katasztrófában. Mindenki megmenekül. Sőt, ha tovább folytatjuk ezt a történetet, akkor azt mondjuk, hogy ezáltal a katasztrófa által eljut az evangélium Málta szigetére, ahova egyébként valószínűleg egyáltalán nem ment volna senki, maximum csak véletlenségből. Pál apostol nem érintette volna Málta szigetét ezen a hajóúton, ha ez a vihar nem keletkezik. És mivel egy picurka sziget, ezért feltehetően a keresztény missziók se vették volna nagyon célba ezt a szigetet, hogy oda valahogyan a Krisztusról szóló evangéliumot eljuttassák. De nézzétek, azt látjuk, hogy a misszió, az evangélium hirdetése minden körülmények között, mindenhogy lehetséges, sőt, azt látjuk még inkább, amivel annak idején ezeket a prédikációkat elindítottuk, hogy a misszió Isten ügye. Hogy mégiscsak van itt valaki a háttérben, aki el akarja juttatni az evangéliumot minden szívhez, és mindent fölhasznál ennek érdekében, úgy rendezi a dolgokat, hogy eljusson az evangélium oda is, ahova talán emberileg nagyon nehezen jutna el. Vagy sokkal később jutna el, mint egyébként. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy amikor a magunk életéről gondolkozunk, és a magunk dolgait forgatjuk a szívünkbe, lelkünkbe, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy Jézus tanítványaiként Pál apostolhoz hasonlóan ennek a világnak a foglyai vagyunk. Most ez nagyon radikálisan hangozhat, de miközben Jézus tanítványai vagyunk, egyúttal ennek a világnak is a foglyai vagyunk. Jézus a főpapi imájában, amikor az övéiért könyörög, azt kéri az atyától, a János 17.15-ben olvassuk, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket ebben a világban a gonosztól. Jézus nem mondja azt, hogy az övéi ki kell, hogy vonuljanak ebből a világból, hogy az övéinek valami más világot hozott volna létre itt a föld színén, hanem azt mondja Jézus, hogy az övéi benne vannak ebben a világban. Sőt, egyenesen elküld bennünket ebbe a világba, ennek a világnak a foglyaivá tesz bennünket. Tessék, nem lehet elmenekülni. Az egyháznak voltak olyan időszakai, amikor ki akart menekülni a világból, ezek voltak a szerzetes mozgalmak. És a szerzetes rendek, akik kimenekültek a világból, és azt mondták, teremtünk magunknak egy másik világot. Egy olyan világot, ahol nincsen hitetlenség, ahol nincs benne a világnak sokféle kísértés, ami itt körülvesz bennünket, amit tisztán tudunk tartani. Azt gondolom, nem volt helyes döntés. Nem volt helyes döntés. Azt mondja Jézus, ezt kéri az atyát, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket. Azt mondja Jézus az övéinek, hogy elküldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Testvérek, mi mindannyian ebben a látható életben, amit itt töltünk el a földön, a foglyai vagyunk ennek a világnak. Jézus Krisztus tanítványaiként. Oda vetődünk ezzel a világgal együtt sokszor, ahova nem akarunk. Ahova nem akarunk. Pál apostol tudta, hogy nem lett volna szabad útnak indulni, el is mondta. És a végén ugyanazon a hajón, ugyanabban a veszedelembe keveredett bele, mint amibe belekeveredtek ott a hajón levők is. Miközben a világ foglyai vagyunk, testvérek, egyúttal világossága is vagyunk ennek a világnak, mert azt mondja Jézus, hogy a lámpást nem azért gyújtják meg, hogy véka alá rejtsék, hanem azért, hogy föltegyék a lámpatartóra és világítson a házban lévőknek. Kedves testvérek, ennek a világnak a foglyaiként mégis szólnunk kell, és hirdetnünk kell azt, amit Isten nekünk kijelentett. Nem mindenkinek jelenti ki Isten az ő dolgait, de nekünk, akik az ő gyermekei vagyunk, kijelentette. Mi hiszünk az ő igéjének, és ezáltal kijelentésünk van Istentől, és ezt a kijelentést ebben a világban szólnunk kell mindenkor, ahogyan szólt a Pál apostol is. Sokszor van az, hogy a keresztényeket megvádolják azzal, hogy mi nem vagyunk szakértők. Mi nem vagyunk szakértők. Én elég sokszor találkoztam már ezzel a kritikával, amivel talán Pál apostol is találkozott ott a hajón, hogy öreg, te mennyit hajóztál? Te mit értesz a kötelek csomózásához? Te mit értesz a szelekhez? Neked milyen végzettséged van? Azt gondolom, hogy egy csomóan legyintettek az apostolra. Na, hallgassát, te csak ne beszéljél. Hát ezt átéljük ma is a világban sokszor, hogy miközben mondjuk azt, amit Isten nekünk kijelentett, és hirdetjük az ő igéjét, testvérek, sokan legyintenek. És azt mondják, mit akartok ti? Hát ti nem vagytok szakemberek. Ti nem olvastátok ezt, nincs olyan végzettségetek, nincs amolyan élettapasztalatotok. Mit akartok ti? Azt kell lássuk, ez a történet megtanít bennünket arra, hogy akkor is szólnunk kell. Akkor is szólnunk kell. Még hogyha le is írnak bennünket. Mert azt mondja Jézus, hogy mi azért gyújtottunk meg, hogy a lámpatartóban világítsunk. Mi nem azért gyújtottunk meg, hogyha azt mondják az emberek, hogy jobb szeretjük a sötétséget, akkor meghunyászkodjunk, aztán magunkra borítsunk egy veknit, és azt mondjuk, jó, akkor nem világítok. Beleesünk olykor ebbe a hibába. Nem kell Jézus? Na, akkor nem is adom. Akkor majd megsértődök, akkor majd nem beszélek Jézusról. Akkor majd én is, így vagy úgy. Testvérek, azért gyújtott meg az Úr bennünket, az ő gyermekei vagyunk, hogy világítsunk minden körülmények között, és különösen is akkor, amikor azt látjuk, hogy a világ a vesztébe rohan. Ne hallgassuk el azt, amit Isten igéből megértettünk, testvérek. Akkor se, hogyha legyintenek, akkor se, ha elküldenek melegebb éghajlatra, mondjuk el azt, amit Isten igéből megértettünk, legyünk bizonyságaivá Isten igéjének. Mert mi történik? Az engedetlenségre jön a baj. Jön a baj. A világ, amikor Istenre nem akar hallgatni, akkor mindig bajba sodródik. Mindig. Minden ember, a keresztény is, ha nem akar Jézus Krisztusra hallgatni, mindig bajba sodródik. Nincs különbség, testvérek. De a világ, amelyik Isten szavára és kijelentésére nemet mond, az különösképpen is bajba sodródik. És nem mindegy, hogy akkor egy keresztény hogyan van ott ebben a bajban. Mi is benne vagyunk a világ bajában. Mi is benne vagyunk a világ bajában. Amit a világ a maga engedetlenségével fölhalmozott ebben a látható térben, amit földgolyóbisnak nevezünk, testvérek, abban mi is benne vagyunk. Mi is ugyanúgy szenvedjük. A sugár nem kerüli ki a hívőket sem. A sok műanyag, amit megeszünk, az nem kerül ki bennünket sem. Mi is benne vagyunk, de másként van benne az ember, ha Isten igéjének követe. Ha Isten igéjének hirdetője. Mert nézzétek csak, ez a nagy baj arra jó, hogy Isten megszólítsa végre azokat is, akik eddig leírták az apostolt, mert a végén úgy tűnik nekünk, hogy az egész menetben, ott a 14. napon az apostol válik a főszereplővé. Az apostol válik a főszereplővé. Ő az, aki előáll, aki megtiltja, aki fölhívja a katonák figyelmét, hogy nehogy elengedjék a hajósokat. Ő az, aki elkezd enni, és esznek a nyomán a többiek is. Ő az, aki újra buzdít és bátorít, hogy mindenki meg fog menekülni. Testvérek, egy rab, egy fogoly főszereplővé válik, és irányítani kezd, és a dolgok úgy zajlanak, ahogyan ő mondja. Igen, testvéreim, van olyan, amikor akkorává válik a baj, hogyha Isten gyermekei addig nem voltak némák, akkor elkezdenek rájuk figyelni. Akkor elkezdenek rájuk figyelni, hogy mit is mondotok ti? Mi is az, amit ti mondotok? Akkor, hogyha szóltunk már előtte. Nehéz lett volna Pál apostolnak úgy előállni, hogy előtte ő Kréta kikötőjében nem mondta volna azt, hogy ne induljunk útnak. Már mindenki tudta akkor, amikor másodszorra megszólalt Pál, hogy erre a fickóra oda kell figyelni. Amit ez mond, abban van valami. Testvérek, előállni alkalmas, meg alkalmatlan időben. Az igével, Jézus Krisztussal szükséges, hogy amikor a baj bekövetkezik, és újra elő kell állni az igével, mert kijelentésünk van Istentől, akkor hallgassanak ránk. Akkor azt gondolják, hogy ebbe az Istenbe, akit ez az ember képvisel, mégiscsak van valami. Isten így beszél a vak, az elvakult és engedetlen világgal. Ilyen módon. És így viszi Isten véghez a maga tervét. Mert egyébként az a 276 ember talán nem nagyon volt kíváncsi arra az Istenre, akit Pál képviselt, és aki a Pál istene volt. Mindenkinek volt saját istene ezen a hajón, akiben reménykedett, akire úgy tekintett, hogy majd megsegít talán. De így, ezek között a körülmények között, az az Isten, akit Pál hirdetett, az a Jézus Krisztus, akiről Pál bizonyságot tett, egyszerre csak fölemeltetett, és akár akarták, akár nem, azt kellett látniuk azoknak az embereknek, hogy ez az Isten valaki. Ez az Isten nem akárki. Főleg, amikor ott Málta szigetén összeszámolják a hajó utasait, és megvan mindenki. Kedves testvéreim, Isten ebbe a világba helyezett bennünket. Világítani kell nekünk, az ő igéjével kell világítanunk, nem mással. Az ő igéjével kell, mert ennek a világnak erre van szüksége, az Isten kijelentésére. Hogy azt valaki itt hirdesse és képviselje. És erre hívlak és bátorítalak benneteket is, tudva azt, hogy a körülöttünk lévő világ engedetlensége bajba sodorja ezt a világot, és bajba is fogja minden időben sodorni, nem szabad nekünk mégsem Isten igéjét elhallgatnunk. Mert van olyan baj, és van olyan mélysége a bajnak, amikor végre minden ember megnyílik, és kezd odafigyelni az Isten szavára, és az Isten üzenetére. Nem kívánom én egyikünknek sem ezt a mélységét a bajoknak, de gondolkozzunk el azon, hogy vajon a bennünket körülvevő baj, kilátástalanság, tehetetlenség, amibe belekerültünk, nem az Isten üzenete? Nem azt akarja velünk az Isten megértetni végre, hogy engedetlen voltál, és nézd meg, mi a következménye. Testvér, gondolkozzunk ezen el, hogy azok a bajok, amelyek kijutnak ránk is, mindannyiunkra, nem amiatt vannak rajtunk, hogy a kijelentés számunkra csak egy legyintés lett. Csak egy legyintés lett. Kedves testvéreim, amikor Isten igéjét, az ő kijelentését figyelmen kívül adjuk, amikor lesodorjuk az asztalról, ma mindannyian mindig bajba kerülünk. Ti is, meg én is. És ezekben a bajokban nincs más lehetőségünk, mint újra odafigyelni arra, amit Isten kijelent. És megkapaszkodni ő benne, hogy talán megment, talán kiemel. Kedves testvéreim, sok mindent hozunk mi össze magunknak. Mi keresztények is, azért, mert nem figyelünk az igére. Mennyi fiatal van ebben a gyülekezetben is, és azt gondolom, hogy az ember fiatalon hajlamos még inkább arra, hogy azt gondolja, hogy hát az ige az fontos, meg jó, de hát nem úgy vannak már a dolgok, mint régen. És könnyen csúszunk bele a viharjainkba, a nyomorúságainkba, a bajainkba, a tehetetlenségeinkbe. Az, hogy nem élünk tiszta életet. Hogy nem vagyunk igaz, tiszta életű, beszédű emberek. És aztán az ember keveredik bele egyre nagyobb bajba. Mire aztán a végén kiállt, hogy na hát az Isten valahogy majd megment. Valahogy majd megment. Jaj, a keresztény párok, amikor nem élnek tiszta életet, és aztán jön a gyerek. És akkor már, jó, hát most már összeházasodunk. Most már összeházasodunk. Mert hiába szól a kijelentés, hiába bátorít a kijelentés. Hiába mondja azt az Isten, hogy ne tedd. Mert megvan a helye a szexualitásnak is, ott benne a házasság szövetségén belül. Akkor az ember figyelmen kívül, hogy is azt mondja, lesudorja, akkor mindig jön a baj. Akkor mindig jön a veszedelem. És jön a kapálódzás, hogy most akkor mi legyen? Most mi legyen? Hogy legyünk okosak? Hány és hány kiégett házasság, amely azért ég ki, mert nem kell a kijelentés. Nem kell az Isten útmutatása arra nézve, hogy hogyan szeressem, vagy hogy hogyan engedelmeskedjek. Kedves testvérek, férfi testvérek és nő testvérek, amikor a kijelentést elsöpörjük, amikor nem úgy szeretünk, ahogyan Krisztus szerette az egyházát, amikor a kedves asszony testvérek úgy gondolják, hogy az engedelmesség az egy régi módi dolog, hagyjuk azt el, hogy pontosan olyanok vagyunk, mint ezek az emberek ott a hajón, és a végén ugyanoda jutnak a kapcsolataink, a házasságaink, ahova eljutnak a világi emberek házasságai. És a végén szégyenkezünk, és amikor kapirgáljuk, hogy mibe lehet még megkapaszkodni, akkor nem marad más, mint az, hogy komolyan venni azt, amit Isten mondott. Komolyan venni azt, amit Isten mondott. Olyan drága kincs a kijelentés, kedves testvéreim. Értsétük meg, és értsük meg minden, hogy egy drága kincs, amelyre ha hallgat az ember, és amelynek ha engedelmeskedik az ember, akkor megkímélheti magát az élet viharaitól. Ez a világ, amelyben élünk, hallani sem akar az Isten kijelentéséről. És ez a korszellem, ez sokszor bennünket is magával ragad. És sajnos sokszor azon kapjuk magunkat, hogy mi sem akarunk annyira hallani az Isten kijelentéséről. Adjon az Úr nekünk megmaradást és megtartatást, mert aki Istenben bízik, és aki rábízza az életét az Isten kijelentésére, hogy megtette ezt Pál apostol is, az megmenekül. És úgy szeretném, ha értenénk azt, hogy Istennek van terve ebben a világban. Ezzel fejezem be, hogy a mi életünkben és ennek a világnak a történésében is Isten mindent fölhasznál arra, hogy ezzel bizonyságul legyen e világ előtt. A hívők bukásait is fölhasználja erre. Amivel elő lehet állni és meg lehet vallani, és azt lehet mondani, hogy ilyen voltam, de az Isten megsegített, megmentett ebből a bajból, és megkegyelmezett az én életemnek. Jaj, nagyon beszédes tud lenni, amikor egyik hívő a másiktól azt hallja, hogy ez belekeveredett, de az Isten megszabadította, mégis kegyelmes volt hozzá. Vagy amikor egyik azt hallja a másiktól, hogy én ezt nem csinálom. Én ebben nem lépek bele, nem megyek bele. Tegyünk erről egymás között is bizonyságot, És soha ne felejtsük el, hogy Istennek van terve ebben a világban és ezzel a világgal, amelyben mi is részesek vagyunk. Nem vesz ki sem téged, sem engem ebből a világból, de imádkozott érted és értem, hogy az Úr őrizzen meg bennünket a gonosztól, hogy őrizzen meg a lázadástól, a tőle való elhajlástól, hogy őrizzen meg bennünket attól, hogy magunk feje után járjunk. Mindezen úton úgy mennek a dolgok előre, hogy eljut az evangélium Máltára, eljut az evangélium a hajó utasaihoz, eljut az ige azokhoz, akikkel egy hajóban ülsz, és azok között, akikhez elvisz az Úr. Segítsen meg mindannyiunkat egyenként az engedelmességre, és segítsen meg bennünket tovább is a bizonyságtételben. Amen. Kedves testvéreim, a 275. dicséretünket keressük most ki, és a 275. dicséretünknek az első és második versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: az Úristen az én reménységem.
Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle hínségben. Csak tőle várom igaz boldogságom, meg is találom. Benne élek, haláltól nem félek, jót reménylek, hogy tőle el nem térek. El nem egészem, a sírban egészem, mennyben lesz részem.
Gyertek, imádkozzunk! Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki imádkoztál érettünk, azért, hogy a mi atyánk megóvjon bennünket a gonosztól. Köszönjük te neked a te ígédet és kijelentésedet, amely igaz világosság ma is, és segít bennünket fölismerni a gonosz minden ténykedését, csábítását. Könyörülj meg rajtunk, hogy szeressük a te ígédet, kijelentésedet, és hadd adjuk magunkat teljes engedelmességgel oda te neked. Köszönjük, hogy arra hívtál és arra rendeltél bennünket, hogy ezt a kijelentést sugározzuk, hirdessük ebben a világban. Légy nékünk segítségül egyen-egyenként mindannyiunknak az elkövetkezendő napokban is, hogy megtehessük ezt igaz és tiszta szívvel. De könyörülj is meg rajtunk, hogy megérthessük, észrevehessük életünknek azokat a bajait, amelyek amiatt támadtak, mert elfordultunk tőled, amiatt, hogy nem vettük komolyan a te ígédet és kijelentésedet. Hiszük, hogy szeretsz bennünket, és adsz nekünk kimenekülést, ha készek vagyunk neked engedni és hozzád újból odafordulni. Ezt is végezd el a mi szívünkben, és segíts, hogy hadd tudjuk erre egymást is buzdítani és bátorítani. Köszönjük, Urunk, hogy te Ura vagy mindannak, ami ebben a világban zajlik. És dicsőítünk téged azért, hogy a tieidet szereted, és az ő életüket jó végbe is viszed. Ezzel a reménységgel állunk meg a te színed előtt, és köszönjük meg hozzánk való jóságodat, és kérjük is, hogy maradj velünk, tégy bennünket békeköveteiddé, ígédnek tiszta, egyértelmű képviselőivé, megélőivé. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 275. dicséretünket keressük ki újólag, és a dicséretnek a 5. és 6. versét énekeljük most. A 275. dicséretünk 5. és 6. versét, oltalmazzad, Uram, egyházadat, szent nyájadat.
Oltalmazzad, Uram, egyházadat, szent nyájadat, mely vallja szent fiadat. Ki bűneinkért, ártatlan bárányként szenvedett sokként. Hogy e földön szent gyülekezett,